Tecavé szombatjához érkeztünk el a heti szakaszaink során. Úgy haladunk, ahogy a zsinagógákban is elő van írva. És Mózes második könyvének a vége felé járunk. Említettem az elmúlt hetek során, hogy ez a könyv a zsidóságban a Smot nevet viseli, és mennyire meghatározó ez a Smot név. Mennyire fontos szerepet tölt be ez az egy szó. Mennyire látszik az, hogy itt nem az embereknek a neveiről és cselekedeteiről van szó, hanem Istennek a nevei jelennek meg, és Istennek a tulajdonságai, a nevei, a megnyilvánulásai, a kinyilatkoztatásai láthatóak ebben a könyvben. Az elmúlt heti szakaszban szó volt arról, hogy hogyan épül föl a szent hajlék, a pusztai sátor templom, a szent sátor. Szó volt arról ebben a Truma heti szakaszban, hogy milyen felajánlásokból építette meg a nép az Isten által elrendelt hajlékot. És akkor az alapanyagokról esett bőséges leírás, hogy hogyan épüljön föl, mi legyen milyen anyagból készüljön a sátor, milyen tárgyak legyenek elhelyezve, hogyan történjenek a felállítások. És itt említést tettem arról, hogy itt mennyire fontos a közösségnek a jelenléte. Nem egy személyes építkezés történt, hanem az egész nép és mindenki felajánlotta azt, amilyen volt. Mindenki részt vett aktívan ebben az építkezésben. És ahogy az elmúlt szombaton szó volt arról, hogy mik voltak a tárgyi felépítmények, úgy most következik a funkcionálása a dolgoknak, amikor is használatba van véve mindaz, ami az előző szakaszban rendeltetett. Ugyanis a papoknak a ruházatáról, a papoknak a feladatáról, a papoknak az elrendeléséről van szó ebben a részben. És egy nagyon érdekes két verssel kezdődik ez a szakasz, ugyanis Mózes második könyvének a 27. fejezetében a 20. verstől kezdődik, és a 20. és 21. vers még visszacsatol a tárgyakra, a szent hajléknak a tárgyaira, amikor is a 20. és 21. vers azt mondja, te pedig parancsold meg az Izrael fiainak, hogy hozzanak néked tiszta faolajat, amelyet a világításhoz sajtoltak, hogy szünet nélkül égő lámpát gyújthassanak. A gyülekezet sátorában a függönyön kívül, amely a bizonyság előtt van, készítsék el azt Áron és az ő fiai, estétől fogva reggelig az Úr előtt. Örök rendtartás legyen ez az ő nemzetségüknél, Izrael fiai között. És ez a két vers vezeti át tulajdonképpen az előző szakaszt ebben a mostani heti szakaszra, a világító olaj. Az olaj, aminek ugye folyamatosan égnie kellett a szentélyben, a függönyön kívül, vagyis nem a szentek szentjében, hanem ugye a szentélyben magában, állandó világításban kellett lennie. És itt történik meg ennél a két versnél az, amikor a feltételek és az adottságok egyszer csak működésbe lépnek. Hiszen pár versszakkal előrébb olvashattuk az aranygyertyatartónak a küllemét, a kinézetét, hogy hogyan készítsd el. A külseje, a láthatósága megjelent, és ezt a láthatóságot most tartalommal kell megtölteni. A vázat, a menórát olajjal kell megtölteni. A menóra semmit nem ér önmagában, ha nem világít. Akkor funkcionál, amikor az olaj aktivizálja és működésbe hozza. És tulajdonképpen ez a szakasz végig erről szól. Ha nem funkcionál valami, ha nem lép életbe valami, ha nem lép használatba valami, akkor az nem tudja betölteni Istennek az elrendelt tervét. A váz, a keret, a külső rész adott, minden adott, most már ideje, hogy funkcionáljon. Felépült a szentély, felépült a szent sátor, minden le van írva, hogy hogyan, miként legyen elrendezve. Isten a feltételeket így adja a mi életünkben is, megadja számunkra azt, hogy milyen talentumokkal rendelkezzünk, milyen lelkülettel, milyen fizikális adottsággal rendelkezzünk, milyen szellemi adottsággal rendelkezzünk, de ez mind kevés. A tudat és az, hogy ismerem magamat, ez mind kevés. Kevés az, hogy tudom, hogy mik a talentumaim, adottságaim, elrendelésem Isten tervében. Ha ez nincs használatba, ha nincsen lángra lobbantva, úgy, mint a menóra lángja, akkor az egész életünk csak egy kirakat élet lesz. Egy kirakat élet lesz, mely nem funkcionál, látványosnak látványos, gyönyörűen föl van építve minden, szépen el vannak rendezve a tárgyak, szépen el vannak a gondolataink is rendezve, az érzéseink is, megfelelő helyben, megfelelő keretben vannak, gyönyörű látványt nyújt az életünk, hiszen a Szent Sátor, a Szent Hajlék maga látványos is volt, tehát nagyon szép látványt nyújtunk, csak éppen nem funkcionálunk. Csak éppen nem működik az, aminek működnie kellene, ha nem ég ez az olaj. Ez a két vers mutatja azt, hogy működésbe kell lépnie mindannak, amit Isten elrendelt. És erről a működésről szól az, amikor Áront és a fiait pappá szenteli maga Isten, ő választja ki őket, és ő adja számukra ezt a szolgálatot. És első olvasatra ez is érdekes, ahogy a papi ruhákat leírja, hiszen ez is az első benyomás azt mutatja, hogy megint a külsőségekről szól. Azt mutatja, hogy milyen szép díszes ruhájuk volt, a melvéltről szó esik, az efódról, a hósánról, a selyembíborról, és tényleg a szemünk előtt, ahogy olvassuk, megjelennek ezek vizuálisan, és megint azt a benyomást kelti, hogy ismételten egy látványosságra hívja fel a figyelmet, na de mi ennek a belső tartalma? Mi az, ami ezt a szakaszt különlegessé teszi? Mi az, ami ezt a szakaszt olyanná teszi, ami valóban mutatja azt, hogy itt már a meglévő feltételeknek, dolgoknak, adottságoknak a gyakorlatáról van szó, a véghezviteléről, a belső tartalomnak a megnyilvánulásáról van szó. A ruháknak a sorrendje és felsorolása, egymás utánisága nem véletlen. Amikor leírja, hogy milyen anyagból és hogyan készüljenek ezek a ruhák, a legelső, amit konkrétan leír, hogy milyen legyen, az az efód és a hósen. Ami tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy ez egy mellvért volt, a mellén hordta ezt a pap, és nagyon érdekes ennek az efód és hósen szónak az eredete a héberben. Az efód szó a héberben az afad igéből származik. Ugye sokszor említem, hogy a szavak azok mindig egyfajta cselekvésből származnak, és már ez önmagában üzenet akár a héber nyelvben is, hogy itt nem állapotokról van szó, hanem folyamatos cselekvésről, folyamatos dinamikáról van szó. Tehát ez az afat szó annyit jelent, hogy felövezni, felruházni, magunkra venni valamit, de egy másik jelentése az, hogy beburkolni. Ebben benne van a betakarás, a befedés. Azzal, hogy én befedem és beburkolom magam, azonosulok azzal, amivel befedtem és beburkoltam magam, amit magamra veszek. Egy teljes azonosulás történik ezzel a mellvértel, ezzel az efóddal. És tudjuk azt, hogy ezen az efódon volt rajta a hósen, azon a hósenen volt 12 kövecske, és azon a kövecskén mindnek rajta volt Izraelnek a neve, Izrael 12 törzsének a neve. És ez volt a legszembetűnőbb papi viselet, ami mindig emlékeztette a főpapot arra, hogy egy népet visz Isten elé. És ebben a hósenben volt benne az Urim és a Tumim, amik az igazság szolgáltatásnak az eszközei voltak. Ismerjük az erről szóló történetet és ennek a feladatát és funkcióját. Az Urim és Tumim volt az, ami kétes ügyekben Isten által adott választ adott. Az Urim és Tumimnak a jelentése egy beszédes kifejezés a héberben. Annyit jelent az Urim, hogy világosság, a Tumim pedig annyit, hogy tökéletesség. És ez egy nagyon érdekes szó összetétel, mert az Urim, mint világosság jelenik meg, a Tumim, mint a tökéletesség, teljesség, a tisztaság szava. Ez a Tamá szóból is származik, ami az áldozatra szánt tiszta, hibátlan állatoknak is a jelzője volt. De ez a két szó nem tud egymás nélkül járni. Ez a két szó együtt van használva, nem csak külön Úrim van, és nem csak külön Tumim. Ezek egy keretbe vannak foglalva. A világosság nem létezik a tökéletesség, a teljesség nélkül. És a teljesség, a tökéletesség sem létezik a világosság nélkül. Úgy is mondhatnánk ezt az Úrim és Tumimot, hogy ez nem más, mint a tökéletes világosság, amely, hogyha egy picit tovább visszük ezt a gondolatsort, eszünkbe jutott valakit, aki önmagáról mondta azt, hogy én vagyok a világ világossága. Amikor Jesu Hamasia arról beszélt, hogy ő a világ világossága, akkor erről a tökéletes világosságról beszélt. Ez az Urim és Tumim az ítéletnek a hósenjébe volt belefoglalva. Ugyanis itt a 28. fejezet 15. versében azt olvassuk, hogy csináld meg az ítéletnek hósenét mestermunkával. Az ítélet hósene pedig nem más, mint a törvénynek a hósene, a törvénynek a megnyilvánulása, a képviselete, ugyanis ez a szó összetétel úgy szerepel itt, hogy hósen mispát, vagyis a mispátnak, a törvénynek, az elrendelésnek a megjelenéséről van itt szó, és kicsit emlékezzünk vissza pár héttel ezelőtti Mishpatim heti szakaszra, amikor is arról beszéltem, hogy Isten egyetemesen nyilatkoztatta ki a törvényét, egyetemesen az egész világra nézve megadta annak rendjét, működési rendjét, és itt összekapcsolódik, szinte utoléri, vagy inkább azt mondanám, hogy beteljesíti, megkoronázza a Mishpatim heti szakaszt, ez az Urim és Tumim megjelenése. Megkoronázza azzal, hogy az egész törvény célja és funkciója az, hogy világosságot és tökéletességet hozzon. És ezt egy valaki mondta ki magáról, hogy én vagyok a világ világossága. Én vagyok az a tökéletes világosság, akiben megjelenik a törvény maga, aki beteljesíti a törvényt. A ruhák sorrendjéről beszéltem, hogy nem véletlen ez, hiszen ez a mellen volt, vagyis a szíven hordta ezt a főpap. A szíven, amely itt konkrétan a szellemnek a központja, annak a központja, amelyik a legközvetlenebb kapcsolatban van Istennel. És ez is utal arra, hogy a törvényt Isten világosságában és teljességében, a szellememben értem meg. A szellememben fogom megérteni, és azután fogom tudni ezt a lelki életemben használni, alkalmazni, majd aztán a végén, a gyakorlatban, a fizikális élet szinterén megcselekedni. Ugyanis, ahogy folytatjuk tovább az olvasást, megjelenik a selyem bíbor felső, ami betakarta a papot, illetve a süveg a következő rész, amely a fejviselet, a fején hordott díszviselet volt. És a szellemről áttérünk a gondolatok síkjára, áttérünk a léleknek a központjára, hiszen a léleknek a központját a héber nyelv nem a szívben éli meg, hanem pontosan az elmében, a gondolatokban, hiszen a gondolatok fogják megszülni elsődlegesen a lelki életnek a megnyilvánulásait, a rezdüléseit. A gondolatok által fognak megszületni a cselekedetek. És a sorrend ezt mutatja számomra a papi ruhák felsorolásában, hogy belülről, a legbelsőbb részről indul el, a szellememből indul el, és ott van minden. Ott mozog minden. A legfontosabb része az egész papi hivatásnak valóban ez az éfod és hosen viselete volt, és aztán ez az, ami kihat a gondolatokra, a szellememnek az állapota fog kihatni a gondolatokra, és aztán ugye a 29. fejezet pedig már önmagában a papszentelés külsődleges leírásáról szól, tehát ezután a fizikális síknak a megjelenése következik. Ami mégis számomra érdekessége volt ebben a részben, az ennek a szakasznak a neve. A tecavé. A tecavét úgy fordítja itt a magyarban Károli, hogy te pedig parancsold meg Izrael fiainak. A héber fordítás, az imit fordítás pedig annyit mond, hogy te pedig hagyd meg Izrael fiainak. Ugyanis ez a tecavé szó a cava igéből származik, ami annyit jelent, hogy megállapítani, elrendelni, meghagyni, valakinek a tudtára adni. És azért itt elég jelentős különbség érzékelhető, egy Károli fordítás, illetve egy héber imit fordítás között. Nem parancsolgatunk egymásnak. Áron nem parancsolt. Mózes nem parancsolt. Ők meghagyták, elrendelték, tudtára adták a népnek, az embereknek, hogy mit kell tenni. Parancsot egyedül Isten adhatott. És én úgy érzem, hogy már önmagában ez egy elég kemény üzenete a papszentelésnek és a mai papság hivatásának. Nincs parancsosztogatás egymás között. Meghagyás van. Pontosabban tudtára adás van. És a tudtára adásban egy féltő szeretet van, amely tanítani akar. Amikor erről a papság feladatáról és funkcióriáról esik szó, akkor egyértelmű, hogy Krisztus testének a funkciójáról beszélhetünk. Krisztus testében a tagok egymáshoz való viszonyáról, illetve arról, hogy ma a hívők között hogyan is történik a szolgálat. És ezt egyénekre le lehet bontani, a saját életünkre nézve is. Hol van a mi efódunk, hol van a mi hósenünk, hol van a mi úrimunk és tumimunk, és mi van a mi gondolatainkkal, mi van azzal a süveggel, amely betakarja az elménket, a gondolatunkat. Egyáltalán mit tudunk, és hogyan tudunk megélni ma Krisztus testében? Hogyan tudjuk ezt ma, akár messiás hívő zsidóként, akár nemzetekből való hívőkként megélni ezt a mai ige szakaszt? Hogyan tudunk szolgálni egymás felé? Hogyan tudunk megjelenni Isten előtt, a másik emberért? Szívünkön viseljük-e a testvéreinket úgy, ahogy a főpapa szívén viselte? A gondolataink be vannak-e takarva, vagy szana szép vannak? Van-e süveg rajtunk? Ott van-e rajtunk az a betakarás, a gondolatainak a betakarása, aki maga Jesua Hamasia? És ott van-e az Úrim Tumim, az a világvilágossága, aki maga a Messiás? Amikor az elrendelésről, a meghagyásról és a tudtára adásról van szó, akkor itt folyamatosan mellé rendelt kapcsolatokról van szó. Itt bármennyire a főpap ruházatát írta le, a főpap nem volt főnök. Nem ő adta ki az utasításokat. A zsidóság nagyon is jól tudta és tudja mind a mai napig, hogy a főpap volt a legnagyobb szolgálattevő a nép között. Mert mindaz, ami az ő feladata volt, az hihetetlen nagy felelősséggel járt. És egyértelmű volt, hogy ezt a szolgálatot nem lehet végezni alázat és Isten félelem nélkül. És úgy érzem, hogy ez a szakasz, amikor az Úrim és Tumim, a világosság és tökéletesség szavával üzen ma, akkor ez üzeni azt is, hogy itt ő van jelen. Nem én világítok, nem én vagyok tökéletes, ő világít, és ő a tökéletes. De ahhoz, hogy ezt megéljem a hétköznapokban, és gyakorlattá tegyem, alázat és Isten félelem nélkül nem fog menni. Mert ha nincs bennem alázat és Isten félelem, akkor parancsolni fogok. De ha ismerem, hogy mi az alázat és mi az Isten félelem, akkor tudtára fogom adni a másiknak. Ami a szépsége ennek a szakasznak, ami különlegessége, szépsége és egyedivé teszi ezt a Tetszavé heti szakaszt a Mózes második könyvének a szakaszai közül, az egy érdekes momentum. Ez az egyetlen olyan szakasz, amiben nem szerepel Mózesnek a neve. Minden más jelenetnél ott van. Egészen onnan, hogy a Nílusra kerül Mózes, egészen a végéig, ahogy Isten leszáll és megszenteli a szentét. Mózes második könyvének az első lapjától az utolsóig. Mózesnek a neve mindenhol ott van. Mózes mindenhol ott van. Ebben a szakaszban nincs. Nincs benne. És számomra ez is egy olyan szép megjelenése volt annak, hogy ez a könyv valójában miről szól. Persze, hogy a zsidók történelmének a legjelentősebb szakaszát írja le, ami szellemileg, lelkileg, minden szinten nagyon fontos a zsidóság számára. Nagyon fontosak a cselekmények, aminek természetes, hogy része volt Mózes és a nép. De ez a könyv a Smót nevet viseli. Arról a névről szól, és arról a névről tesz bizonyságot, aki maga a világosság és a tökéletesség. Ezért nem szerepelhetett benne Mózesnek a neve. Ezért nem szerepelhet benne a mi nevünk. A mi nevünk a szolgálatban. Jelen kell lennünk, ott kell lennünk, tudnunk kell, hogy milyen szellemi, lelki, fizikális adottságaink vannak, tisztában kell lennünk vele, végeznünk kell, de azt is tudnunk kell, hogy nem mi vagyunk a lényeg, a fontos. Nem én tanítok most. Nem én írtam egy könyvet. Nem én adakoztam. Nem én segítettem a testvéremnek. Az én ebben a részben eltűnik. Mert Mózes is eltűnt. Mózes sem szerepel ebben a részben. Azért, hogy valósággal jelen lehessen Istennek a neve. Azért, hogy ez a könyv valóban be tudja tölteni azt, amiért Smót lett a neve.
Most ehhez mit mondjak? Elég sok témát hoztál föl, elég sok gondolatot indítottál el. Ezt az egész bibliai részt, ezt az egész szidrát nem lehet egy csomagba előadni, hanem még ki kellene nyitni sok-sok területre. Én most csak egy egyszerűt veszek elő, a menórának a kérdését. És igazából ez egy mai szabad volt, és egy mai embernek szóló szó, hogy üres menórával csak díszelgünk, de sok értelme nincs a hívő életnek sem. Az csak egy vallásos megjelenés. És ez a gondolatot egy kicsit tovább viszem egészen a teremtésig. Azért megyek vissza a teremtésig, mert elég sok gondolatodban itt volt a világosság szó. És a teremtésnél Isten nem luxokat teremtett, és nem reflektorokat és egyebeket. És amikor lőn világosság, akkor nem voltak eszközök, amik sugározták volna se nap, se hold, se csillagok a világosságot. A teremtésnél ennek a világosságnak a jelentése erő, energia, és sok mindenféleképpen lehetne ezt kimondani. És hogyha most a menorának a fényét összehozom a teremtéssel, és te vagy a menóra, akkor megkérdezhető, milyen erőt sugárzol, ami világosság. Jó lenne elevenni a Zakariásban a menorának a ágainak a leírását. Mindannak a hat ágnak a leírását, ami a hetedikre mutat. Ami a hetedikre mutat. És ki a hetedik, aki meggyújtja benned ezeket a lángokat? A bölcsességtől kezdve sorba lehetne sorolni őket most is. És honnét jön az olaj? A Zakariásnál két helyről töltekezik fel a menóra. Mi föltekezünk valami petróleummal, vagy nem tudom mivel, vagy valóban Krisztus szellemével vagyunk feltöltekezve. Mert ha nem, akkor csak egy tárgy vagyunk, az egész életünk, testünk egy élettelen tárgyhoz hasonlít. És ezen végig kellene menni, végig kellene gondolkodni, hogy valóban Krisztus szelleme, amely ágakra bomlik és rámutat, az vezeti az életünket, és működik másokért. Mert mint a papok is másokért szolgáltak, nekünk is menóraként másokért kell világítanunk. És ez nem azt jelenti, hogy én nagy teológus vagyok, hanem a szavamban erő van, és nem az én erőm. Az életem mind hatága működik, mint menórának a hatága, és mindegyikben világosság van, mindegyikben Krisztus szelleme ereje van benne, és vinném tovább ezt a gondolatot, hogy tudjuk-e, hogy hogy működik Krisztus szelleme, és hogy rontották el karizmatikus módon ezt a képet is. Hiszen pontos meghatározása van ennek a hatágnak. Istentől elrendelt örök helye van ennek a menórának. Márpedig, ha valaki Isten jelenlétében ott van, a szentélyben, és nem a szentek szentjében természetesen, ő erőt és világosságot, az Urim és Tunim szerepét is betöltheti. Ott Isten előtt, ha valaki megjelenik, ott működni kell Krisztus szellemében. Miközben mi, menóraként, tulajdonképpen csak eszközök vagyunk. Akin keresztül átfolyik az az olaj, akin keresztül Krisztus szelleme mások felé világít, ott bent a szentélybe is. Alapjában nehéz ez a szakasz, hiszen a ruhákról sok mindent lehetne beszélni. Mindegyiknek külön szerepe van, a leírásokban sok minden tanítás van. Azonban elgondolkodtatva ezek körül az Urim és a Tumimnak a szerepe, mikor szűnt meg? Bizony Babilonnak kapcsolatos. amikor a nép a fogságba került, akkor megszűnt a működése. Amikor a nép már nem volt egységes, így elveszette azt, hogy világosság és ítélet. Csak később kapta vissza, 600 évvel később, maga Jeshua Mashiach által. És ezt az egységet, ezért imádkozott a mi Urunk, hogy ő legyen az, aki világosságot és igazságot ad, aki előtt minden tisztává lesz, aki előtt minden láthatóvá lesz, mert a mi unimus tonimunk ő lett. Nem folytatom a gondolatokat, mert mi erről tudnánk beszélni napokig is, de most csak ennyi adatot. Mózes, köszönöm. Köszönöm. Emlékezz.
25. Ja, igen, aha. Igen,
megvan. Létszes olvasd, mert én volt Bartémos helyett.
Jó. Megemlékezzél arról, amit Amálék cselekedett rajtad az úton, amikor Egyiptomból kijöttetek, hogy rád támadt az úton, és megverte a seregnek utolsó részét, mind az erőtleneket, akik hátul valának, amikor magad is fáradt és lankat voltál, és nem félte az Istent. Mikor azért megnyugtat majd téged az Úr, a te Istened, minden te körös körül lévő ellenségettől, azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened ád néked örökségül, hogy bírjad azt, töröld el Amálék emlékezetét az ég alól, el ne felejtsd.
Igazából szeretek röviden erről beszélni. Záchornak az emlékezés szombatjában vagyunk most. És amit olvastam, ez a Záchornak az alapigéje. Itt van a felszólítás az emlékezetre. A zsidó nép ma ugyanakkor egy emlékezést tart. A zsinagógákban Megillát olvasnak, vagyis Eszter könyvét és az antiszemitizmus első látható példájáról, Hámánról és a zsidó nép megmeneküléséről emlékezik meg. Minden évben folyamatosan, tehát betartja az emlékezésnek a törvényét is, így is. Mégis Amalekről szeretnék egy pár szót szólni, mert aktuális. Igen, aktuális. Naponta megtapasztaljuk ezt a feledékenységünket, hiszen ismert a nóta is, meg az az igazság is, amit mondani szoktak. Csak a szépre emlékezem. Az ember úgy szereti szkennelni a dolgokat a fejében, hogy nem volt az a rossz, és és egy kicsit úgy szeretném az emlékezeteket egy kicsit megmozgatni. Hiszen valamennyien jöttünk Egyiptomba. Hiszen valamennyien voltunk abban az állapotban, hogy ahogy mentünk kifele a megtérés után. Hát igen, sok kísértés kapott kívülről az ember. Amit itt olvasunk, bizony a testnek a kísértései, amelyik szépen az embert legyengíti, elerőtleníti, sokan megállnak, sokan visszaesnek, És Amalek bizony sok-sok-sok hívő emberen győz.
And Amalek wins over a lot of believers.
És nekünk is szól ez most, hogy emlékezzünk. Emlékezzünk, mielőtt Amalek, mint létező és hatalmas erő, el ne kapja. Mert a felsorolásban ott van a gyenge. Ott van az öreg. Ott van a felsorolásban azok a tulajdonságok, amik nem feltétlenül végeredmény. Hiszen úgy el lehet fáradni, tínédzserként, hunédzserként, fiatalként, hogy az ember csak vándorol. Aztán a környezettől elég sok járvány elkaphat, ott vannak a betegségek. Ott vannak a betegségek. És amikor te gyengültél el, akkor téged ezek nem csak jellemeznek, hanem veszélyként ott vannak. És felkiáltás, vigyázz! És korunkban meg különösen előfordul, amikor az embernek van egy életútja, millió és millió ember elfáradt és alig bírván szorogni előre, akkor felmerül a kérdés. Akarsz erős lenni? Akarsz a helyeden lenni? Mert azok, akikkel együtt kell menned, sorban lemaradnak, elvesznek, nincsenek többé. Megengedhetem-e magamnak azt, hogy a mindennapokban kifáradok, és nincs szellemi erőm? Nem engedhetem meg. Erőt kell kérnem. Világosságot, ítéletet, erőt kell kérnem, hogy mások el ne vesszenek miattam. Ez lehet egy család, ahol elfárad az apa, és a gyerekek nagyon messze eltávolodnak a családtól, és attól az úttól, ami is az a családnak. Lehet mondani egy közösségnek is. Fáradt vagy? Nézd meg a következményt a te elfáradásodnak, akik a sor végén vannak védtelenek. Mert te hagytad, hogy elerőtlenedjél. Mert olyan terheket vettél magadra, amit nem kellett volna. Hitedben nem épültél, és nem, a hitedben nem erősödtél folyamatosan, hiszen nem csak fizikai, hanem szellemi-lelki fáradtság is van. És bizony ebben a fáradtságban sürgősen helyre kell állnunk. Sürgősen. A gyermeked miatt, az idősek miatt, bárki miatt. Ha te fáradt vagy, nem tudsz egy idősnek adni örömhírt, hogy... És úgy hall meg, hogy borzalmas. És ha neked nincs erőd, meg nincs kapacitásod, akkor a családodban, vagy a közösségben ott a fertőzés bármikor megbetegít embereket. Emlékezz! Hány ember miattad Csalódott a kereszténységbe. Csalódott Istenbe. Hiszen nem volt a bizonság. És én inkább az emlékezésnek azt a pontját adom záróként, ami ne csak szlogen legyen. Mindenre van erőm Krisztusban. Ha te gyenge vagy, akkor félig addig vagy csak Krisztusban. És a te gyengeséged veszélyes azokra, akik alig-alig vannak bent, csak kísérők vagy vágyódók, csak azt látják, nem vagy Isten bizonsága. És felelősségünk emlékezni. Ha kell utána nyúlni azoknak, akik miattunk, ami rossz példánk miatt megtorpantak, megálltak, nem erőszakolni kell az erőt, azt mutatni, hanem magunknak kell Krisztusban erősnek lenni. És ha benne vagyunk erősek, mi nem emberi erőről teszünk bizonságot, hanem akkor leszünk menórák, akik erőt képviselnek és világosságot adnak másoknak. Semmi szándékom, hogy bűntudatra vezessek bárkit. Inkább azt a dinamikát, amiről szó volt, azt szeretném, hogyha megértenétek. Egy nép minden tagjáért felelős. Egy család vagy egy közösség minden tagja felelős a másikért. És ez csak akkor valósítható meg pozitívan, ha én Isten bizonsága vagyok, feltöltve olajjal, fényt erős sugározva, mert erre van szüksége sokaknak. Talán ennyit most rövidesen ezekről.